Mit tehet egy áldozat, amikor visszavonja a panaszát, de továbbra is veszélyben él? Milyen pszichológiai nyomások hatására történhet meg az, hogy egy bántalmazott nő ebben az esetben visszavonja a bántalmazóval szembe a feljelentését? Mi állhat-e mögött a jelenség mögött?
Több dologra érdemes kitérni itt. Egyszer azzal kezdeném, hogy a legtöbb esetben családon belüli áldozati helyzetben levő személyeknek nem az elkövetőnek a büntetése a fő célja, hanem az erőszaknak a megszűnése. De azt szeretnék, tehát nagyon sokszor maga a kapcsolatnak a megmentésében reménykednek, ugye akkor, amikor benne maradnak a kapcsolatban, ez nem egy akarat gyengeségtől függ, hanem nagyon gyakran ez a kapcsolat, mint minden más, szépen akár szerelemmel, akár vonzódás, remények, hogy kapcsolat jól fog együttműködni, azzal kezdődik, és fokozatosan alakul át egy bántalmazó és kontroll gyakorló helyzetbe, amit nagyon nehéz észrevenni, elfogadni akkor, amikor ebbe valaki benne van, hogyha ezek társulnak, szerfogyasztással, például valaki nem állandóan konstansan erőszakos magatartása, csak bizonyos élethelyzetekben vagy szerek hatására, akkor ugye az áldozat is azt szeretné, hogyha azok a részek tudnának úgymond meggyógyulni vagy megváltozni. Úgyhogy ez egyik fontos összetevője ennek a kérdésnek. Ezen kívül, ahogy ön is említette, persze számtalan oka van annak, hogy valaki visszavonja a feljelentést, annak ellenére, hogy talán ő maga sincs meggyőződve, hogy a veszélyhelyzet megszűnt. Csak egy párat említve ezek közül, ami a leggyakrabban megjelenik, eléggé nyilvánvaló, hogy a félelem. Félelem a megtorlástól, félelem a, főleg azokban a helyzetekben, hogyha fenyegetések történnek, hogy elveszik a gyereket, hogyha gyerekek is vannak a családban. Az, hogy akár az ő élete, az áldozat élete, gyerekeinek, hozzátartozóinak, szeretteinek az élete veszélybe lehet. Attól való félelem, hogy ezek beteljesülnek. Ugyanis ismert tény az, hogy a bántalmazó kapcsolatból való kilépési periódus, az megnövelheti az elkövetőnek, a bántalmazó félnek a bántalmazó magatartását, tehát megnöveli a súlyosságát, krízis helyzetet. Tehát van egy alapvető félelem, ami ilyen helyzetekben megjelenik, kiszolgáltatottság azokban a helyzetekben, ahol anyagi, gyerekfelügyeleti, társadalom megítélése, nyomás a család, tágabb család, közösségek, akár egyházi, akár baráti közösségek részéről, hogy a gyerekeknek apa kell, hogy ha megváltoztat ő valamit, akkor biztos, hogy rendbe jönnek a dolgok. Ehhez kötődik a szégyen, ami nálunk erdélyi magyar közösségekben talán még hangsúlyosabban megjelenik. A szégyen attól, hogy, vagy annak a szégyene, hogy egy ilyen helyzetbe kerül valaki, hogy ennyire kiszolgáltatott, hogy az önvád, a bűntudat, hogy idézőjelesen mondom most, hogy apa nélkül maradnak a gyerekek, vagy anya nélkül maradnak a gyerekek, hogy szétmegy a család, hogy rászorul másoknak a segítségére.
Sokszor szoktam azt hallani, vagy sok személytől hallottam azt, hogy ilyenkor, amikor valaki egy ilyen bántalmazó kapcsolatban ér, akkor az is közrejátszik, azért nem szakít ezzel a féllel, mert úgy érzi, hogy ő nem ér semmit már anélkül, az ember nélkül, és hogy őt senki nem tudná már úgy szeretni. Akkor kapcsolnám a következő kérdésemet ehhez a gondolatmenetemhez, hogy hogyan segíthet egy ilyen helyzetben a társadalom, a barátok, a család, a munkahely? Hogy tud segíteni egy áldozatnak abban, hogy ne térjen vissza a bántalmazóhoz?
Két dolog van az, amire utal, valószínűleg a traumatikus kötődés ilyen szaknyelven, meg a tanult tehetetlenség, ami bekövet olyanoknál, akik gyakrabban próbáltak már kilépni a bántalmazó kapcsolatba, vagy próbálták változtatni a dolgokat úgy, ahogy legjobb tudásuk szerint nekik sikerült, annak a reményében, hogy megáll a bántalmazás. Mit tehet a környezet és a barátok? Hát a támogató rendszer az nagyon-nagyon fontos. Validálni az érzéseket és a megéléseket. Néha a veszélyt, mivel említettem azt, hogy gyakran ez az átmenet nem olyan egyértelmű, hanem fokozatosan történik. Szokták emlegetni a megfőzött békának a helyzetét. Ugye, hogyha fokozatosan melegítik a béka alatt a vizet, akkor nem ugrik ki, amikor már főni kezd. Mert hogy nem úgy változik, és gyakran az áldozatok a családon belüli párkapcsolati helyzetekben is ez az átmenet, az annyira, most megint idézőjelesen módon belefőzi, vagy fokozatosan alámelegít, aláfűt az áldozatnak, hogy akkor veszi észre, akkor engedi közel a félelmet magához, amikor már nagyon, nagyon erős félelem vagy veszélybe van. Úgyhogy a környezetnek a támogatása beleért a meghallgatáson kívül a konkrét segítség, hogy jöhet hozzá, menekülhet hozzá, hogyha arról van szó. Megy vele, elmegy törvényszéki orvoshoz, rendőrséghez, kikeresi az információkat, hol van a legközelebbi szakszolgáltatás, ahova fordulhatnak, elmegy vele együtt, hogy ne legyen egyedül. Tehát nagyon fontos, amikor valaki kilépni készül egy bántalmazó kapcsolatba, nagyon fontos, hogy ne maradjon egyedül.
Én itthon Erdélyben azzal a jelenséggel is találkoztam már, amikor egy nő azok után, hogy kapott egy-két pofot a párjától, azt mondja, hogy hát még meg is érdemeltem azt a pofot, mert biztos felidegesítettem a páromat. Én ezzel a mentalitással egyáltalán nem értek egyet, és végtelenül negatívnak is találom, de ugyebár ez én vagyok. Melyik az a pont, amikor meg kell húzni a vészharangot ön szerint? Melyik az a pont, amikor ki kell lépni egy kapcsolatból? Melyik pont mutatja meg egy személynek azt, hogy eddig és ne tovább?
Nyilván ez is egy bonyolult kérdés, és nem lehet vonalzóval meghúzni, és nagyon gyakran ez tagadás fázisa. Én magamnak sem jön, hogy higgyem, hogy ez a helyzet alakul ki. És egyike lehet a megküzdési mechanizmusoknak, hogy minimalizálom, magyarázom, felmentéseket keresek, ahhoz, hogy addig, amíg el tudok jutni a fázisba, hogy tiszta legyen, el tudjam fogadni, hogy ez egy bántalmazó viszony. Vannak olyan helyzetek, ahol kölcsönös, hogyha pofont említette, hogy nem mindegy, hogy pofoszkodunk, vagy az egyik kapja és a másik adja, de semmiképp nem ezek a jellemzői egy egészséges, elég jó, kiegyensúlyozott párkapcsolatnak. Az, ahol viszont egyértelműen, hogyha vészjelzésben beszélünk, vagy gondolkodunk, hogyha megjelenik a félelem, hogyha félek a páromtól, a társamtól, vagy mert megfenyegeted, vagy mert hogy azt az érzést közelengedni magamhoz, és az felkiáltó jel legyen arra, hogy kérjek segítséget. És itt kihangsúlyoznám a szolgáltatásoknak a szerepét, hogy arra is jó, nem feljelentést jelent, hanem tisztázni. Valakivel, egy szakemberrel meg tudom beszélni azt, hogy letisztázzam, vagy segítsen nekem abban letisztázzam, tisztában lássak, hogy mibe vagyok, és utána azt, hogy ezzel a helyzettel mit tudok tenni. Hogyha nem, vészhelyzetről van, tehát élet veszélyről, ahol egyértelműen, tehát az életvédelme az mindenek felett, a saját vélet gyerekeknek, hozzátartozóknak, a sürgős védelemre van szüksége valakinek, akkor egyértelműen 112 kell hívni.
Mennyire működnek hatékonyan a jelenlegi védelmi intézkedések Romániában? A jogi keret vagy a végrehajtás hiányosságai jelentik ön szerint a nagyobb problémát?
Túlmennek a jogi kérdésen, mert amint említettem, itt a szolgáltatás, tehát szakszolgáltatások alatt értem ingyenesen elérhető pszichológiai, szociális szolgáltatások, szociális munkások, pszichológusok, akik tudnának ilyen helyzetekben segíteni. Tehát nem csak a távoltartásinak, tehát a jogi lehetőségekkel, erőforrásokkal való élésben is, és ezeknek az elérésében is nagy segítséget tudnak nyújtani. Van, ami nagyon jól működik, amúgy országosan nem egy egységes kép az, hogy egy eset kapcsán, vagy egy helyzet kapcsán hogyan tud a szakmai közösség mobilizálódni vagy reagálni, nagyon nagyok a különbségek. De ezért is fontos az, hogy az áldozat legalább egy bizalmi személy, a családból valaki, a barátnő, akár ahhoz, hogy a szakszolgáltatásra együtt menjenek, akár a rendőrségre, akár az ügyvédhez. Ez nagyon-nagyon fontos lehet ezekben a helyzetekben. Azért is, hogy még legyen valaki ott, akkor nem küldenek el olyan könnyen, legyint rá, akár a rendőrség, akár hogy áll ez semmiség, vagy áll ez nem lehet csinálni semmit. Tehát nagyon fontos, hogy ki tudjanak tartani, hogy biztosak legyenek benne, mindenki megérdemli a védelmet, joga van hozzá, és hogyha valahol nem megfelelően reagálnak, akkor keresse a más támaszt lehetőségeket, és itt ajánlanám például Bright Sky programot, ez egy site is, meg egy app, amit le lehet tölteni, ki lehet keresni a mindenkinek a saját lakhelyéhez, vagy ahol van a legközelebbi szakszolgáltatást, információk vannak, amik akár a biztonsági tervnek a kidolgozásában segíthet, hogy milyen lépéseket tegyek, hogyha készülök kilépni egy bántalmazó kapcsolatból, románul, magyarul elérhető, vagy az országos segélyhívó, ahol szintén lehet akár informálódni arról, tanácsadást kérni, vagy támaszt kérni arra, hogy ebben a megyében, Maros megyében, Kolozs megyében hol vannak olyan helyek, ahova tudnék fordulni segítségért. Ezeket mint mankókat lehet használni még, úgy az erőszakos helyzetben levő, mint a támogató hálózatban levő személyek részére erőforrás. Amikor élesben megy egy fizikai bántalmazó helyzet, fontos, aki ott van, annak is a biztonsága, a saját biztonságára is gondolni. Nem gyávaság az, ha nem akar valaki, vagy nem áll be felmérve az erőviszonyokat egy agresszív ember elé, egy erőszakosan megnyilvánuló ember elé, ezért külsősöknek is, vagy aki külső tanú, hogy hívja az 112-t, inszisztáljon azon, hogy jöjjenek ki, vállalja azt, hogy egy fél év múlva is el tud menni, hogyha esetleg per lesz, és elmondja azt, amit látott, vagy ha fényképez, akkor ne a szociális médiára töltse fel ezeket, hanem a hatóságok fele jelezze. Küldje el, ő annyit tehet, 112 bejelenti, beküldi, szól, mert ezeket akár később is segítség lehet áldozatnak is, vagy azoknak, akik szakemberekként szeretnének jobban, tisztábban látni helyzet megítélésében.